erősödő anyaországgal számolhatnak a kárpát-medencei magyarok, ezt mondta a miniszterelnök a magyar állandó értekezleten. Vontatott autó ütközött kamionnal Somogyban, egy bolgár férfi meghalt, ketten megsérültek. Ködben is lehet landolni Marosvásárhelyen, mostantól rossz látási viszonyok között is fogadnak gépeket. Már építik a Vörsi Betlehemet, Európában ez lehet a legnagyobb, legalább 40 ezer látogatót várnak. Ez a Híradó délben, jó napot kívánok! Meleg ételt kapnak ma és holnap is az esztergomi gyerekek. A gyermekétkeztetési alapítvány soron kívül vállalta, hogy ellátja az iskolásokat és az óvodásokat. Az étkeztető cégnek 100 millió forinttal tartozik az önkormányzat, ezért mondta fel a szolgáltatást. A közvilágítást is kikapcsolhatják a városban, mert azért sem tud fizetni az önkormányzat. Esztergomban van Balogh Judit, az MT Hírcentrum tudósítója. Szervusz Judit! Mi a helyzet most a városban? Elmondtuk, hogy két napig kapnak meleg ételt a gyerekek, de mi lesz utána?
Szervusz, jó napot kívánok! Valószínűleg hallják mögöttem a gyerekzsibajt, mi most Esztergomban egy általános iskolában vagyunk, ahol éppen ebédelnek a gyerekek, tehát ahogy mondtad is, ma mindenképpen kapnak meleg ételt a gyerekek, és holnap is születésnapja és egy megállapodás, hogy a gyermekétkeztetési alapítvány ma és holnap vállalja, hogy 1500 gyereknek kiszállítja a melegételt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy itt Esztergomban az összes óvodás és az összes általános iskolás kap most ebben a két napban melegételt. Ez egyébként a gyermekétkeztetési alapítványnak 1,6 millió forintjába került. Tehát ez a két nap biztos. A jövő héten viszont még mindig bizonytalan, hogy mi lesz a megoldás. Kérdeken lesz egy képviselőtestületi ülés, ott remélik, hogy lesz végre egy olyan döntés, amely alapján kifizethetik a tartozásaiknak legalább egy részét. A helyzet bizonytalanságát egyébként mutatja, hogy itt a József Attila Általános Iskolában, ahol vagyunk, több szülő is eljött a gyermekért, hogy hazavigye ebédelni, és akkor mondták nekik a tanárok, hogy megoldódott az étkeztetés, tehát itt hagyhatják a gyermeküket. Nem csak ez az egy probléma van, azonban Esztergomban várhatóan úgy tudjuk, hogy a közvilágítást is kikapcsolják. Ennek részleteiről azonban a cég csak később beígért tájékoztatást.
Balogh Judit jelentkezett Esztergomból, köszönjük szépen. Egy ember meghalt, egy súlyosan, egy pedig könnyebben sérült az éjszaka Somogy megyében. A baleset Böhönye közelében történt. Egy kis busz és egy terepjáró egymáshoz volt rögzítve. Azt egyelőre nem tudják, hogy melyik vontatta a másikat. A hátsó jármű keresztbe fordult az úton, egy szemből érkező kamion elé a kis busz vezetője, egy bolgár férfi vesztette életét. 15 gyerek és 3 felnőtt sérült meg egy buszbalesetben Szolnok közelében. A sérülteket kórházba vitték. A távolsági buszon 50-en utaztak, zömmel iskolába tartó gyerekek. A busz Tiszapüspöki felől érkezett, a vezető figyelmetlenül hajtott rá a 4-es főútra, ahol összeütközött egy cementet szállító kamionnal. A mentők 8 autóval vonultak ki, a sérülteket a szolnoki Hetényi kórházba vitték. A sérültek között van a kamion sofőrje is.
15 gyermek és 3 felnőtt került eddig ellátásra a Hetényig, ez a kórház sürgősségi betegellátó osztályán. Valamennyien könnyű sérüléseket szenvedtek, horzolásokat, zúzódásokat, és az elvégzett vizsgálatok alapján senki sem szorul kórházi ellátásra, úgyhogy valamennyien otthonukba távozhattak.
3 gyerek még mindig kórházban van, azok közül, akikre tegnap rándőlt a szekrény egy kőbányai iskolában. Most a kerület összes általános iskolájában átvizsgálják a beépített szekrényeket. A baleset tegnap délelőtt történt, 7-en sérültek meg, 4-üket megfigyelés után már tegnap hazaengedték a kórházból. 2 kislány azonban a fejét, egy kisfiú pedig a hátát és hasát fájlalta. Őket röggen és ultrahangos vizsgálatok miatt tartották bent. A baleset körülményeit igazságügyi szakértők is vizsgálják. A rendőrség már kihallgatta azt az orvost, aki a morfin túladagolásról szóló cikket írta, tudta meg a Népszabadság. Márkus Attila korábban az Uzsoki utcai kórházban dolgozott, tudta meg az MT Hírcentrum. Márkus Attila cikkében nem nevezte meg, hogy melyik intézményről van szó. A rendőrség emberölés ügyében nyomoz, mert a gyanú szerint az Uzsoki utcai kórház fülorgégészeti osztályán 2005-ben és 2006-ban fájdalomcsillapítók túladagolásával segítettek halálba stádiumban lévő rákos betegeket, csak nem 70-et. Az intézmény főigazgatója az MT Hírcentrumnak azt mondta, senkinek nem adtak a kelleténél több fájdalomcsillapítót. Jogerősen 6 év börtönbüntetést kapott a volt kerületi ügyész. Varga Gergelyt hivatali visszaélés és más bűncselekmények miatt ítélték el. Vesztegetés, befolyással való üzérkedés, hivatali visszaélés, bűnpártolás és csalás miatt is. A fővárosi ítélőtábla több ponton módosította az első fokon eljáró fővárosi bíróság 1 évvel ezelőtti határozatát. Az ítélet kihirdetése előtt a védő az eljárás megismétlését, az ügyészség súlyosabb börtönbüntetést kért. Nem csökkent a kiskereskedelmi forgalom szeptemberben, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Az egy hónappal ezelőttihez képest jelentősen fellendült az illatszerüzletek forgalma. Növekedtek az eladások az iparcikk üzletekben, jól teljesítettek a könyv- és újságforgalmazók is. Csökkent viszont a forgalom a benzinkutakon és a gyógyszertárakban. Kevesebb bútort és háztartási cikket adtak el, a ruha- és lábbeli üzletekben is kevesebbet vásároltak. A kettős állampolgárság jogintézményének megalkotása történelmi siker Magyarország számára, ezt mondta Orbán Viktor a Magyar Állandó Értekezlet 10. ülésén. A helyszínen van Gótfalvai Krisztina. Szervusz, miről beszélt még a miniszterelnök?
Orbán Viktor azt mondta, hogy a kettős állampolgárság bevezetésével egy jövőbeli siker alapjait tette le Magyarország. Emlékeztetett, hogy míg Magyarország népessége csökken, addig a magyar állampolgárok száma nő. Évvégére a kettős állampolgárok száma elérheti a 200 ezer főt is.
Hogy a következő időszak, mármint az előttünk álló következő néhány év feladata majd az lesz, hogy megpróbáljuk a kettős állampolgárságból fakadó lehetőségeket a gazdasági együttműködés területén is kialakítani, és a közjogi kötelékek megteremtése után a Kárpát-medencei magyar gazdasági rendszer gyakorlati lépéseit kell szem előtt tartanunk.
A miniszterelnök beszélt arról is, hogy még Európa országaiban mindenhol válság van, addig Magyarország sikert sikerre halmoz. A magyar kormány újjáépíti az országot. Példaként említette azt, hogy az államadóság mindenhol nő, Magyarországon viszont csökken, illetve hogy a legtöbb európai országban nem tudják emelni a nyugdíjakat, Magyarországon viszont igen. Úgyhogy azt mondta, hogy a Kárpát-medencei magyarság egy erősödő anyaországra számíthat. Az ülés a máért egyébként jelenleg zárt ajtók mögött zajlik, és nem sokára egy záró nyilatkozat aláírásával ér véget.
Krisztina, köszönjük szépen. Tovább dagad a lehallgatási botrány Szlovákiában. 2010-ben állítólag az akkor már miniszterelnök Iveta Radičovát is megfigyelte a katonai titkosszolgálat. Az üggyel a pozsonyi kabinet is foglalkozott. Iveta Radičová szerint a lehallgatási botrány ismét rámutatott arra, hogy gondok vannak a titkosszolgálatok feletti ellenőrzéssel Szlovákiában. A főügyészség külön munkacsoportot hozott létre az ügy felderítésére.
A szlovák miniszterelnök megfigyeléséről egy pozsonyi napilap a Novicsász írt elsőként. Az újság szerint birtokukba jutott ugyanis Iveta Radičová lehallgatásáról egy dáma elnevezésű titkosszolgálati dokumentum. A szlovák katonai elhárítás, amely a védelmi miniszter alá tartozik, azonban nem csak a miniszterelnököt figyelte. Az elmúlt hónapokban valószínűleg lehallgatták a Pravda című napilap belpolitikai szerkesztőit is a titkosszolgálatoktól kiszivárgó információk miatt. De megfigyelték az egyetlen szlovák hírtelevízió igazgatóját is. Meglepődtünk, amikor kiderült, hogy lehallgatnak bennünket. Egy demokratikus berendezkedésű országban teljességgel elfogadhatatlan, hogy újságírókat megfigyeljenek vagy lehallgassanak, magyarázza a hírtelevízió vezetője. Az üggyel tegnap a pozsonyi kabinet is foglalkozott. Iveta Radičová a kormányülés után azt mondta, hatalmas csalódás számára a megfigyelés feltételezése is, mert jogállamban az ilyen eset elfogadhatatlan. A titkos szolgálat túllépte hatáskörét és törvénytelen eszközöket alkalmazott, mondta Radičová, aki hozzátette, hogy az államfőnek azt javasolta, az ügy miatt mentsék fel hivatalából Lubomír Gálkó védelmi minisztert. A javaslatot elfogadtam. A védelmi minisztériumra ugyanis rendkívül rossz fényt vet a lehallgatási botrány, mondta Iván Gašparovič. A menesztett védelmi miniszter azt állítja, bizonyos személyek el akarják lehetetleníteni politikai pályafutását. Iveta Radičová esélyt sem adott arra, hogy megvédjem magam. Továbbra is kitartok amellett, hogy a titkos szolgálat nem tett semmi olyat, amely törvénybe ütközne, mondta Lobomir Gálkó. Az 1989-es rendszerváltás utáni szlovák politika egyik legnagyobb lehallgatási botrányáról szóló első információk hétfőn kerültek nyilvánosságra. És egyelőre nem lehet biztosat tudni arról, mi van a háttérben, és az sem, mik lesznek az ügy további következményei. Az öt legnagyobb szlovák napilap főszerkesztői tegnap közös nyilatkozatban fejezték ki szolidaritásukat a lehallgatott újságírókkal. A lehallgatásokat pedig a sajtószabadság megsértésének minősítették.
Portugáliában a jobbközépkormány uniósi felállása óta először tartanak a szakszervezetek egész napos sztrájkot a kormány megszorító csomagja miatt. Fennakadások várhatók a légi közlekedésben és a tömegközlekedésben is. A közhivatalok és az oktatási intézmények egy része zárva tart, de szünetel a levél, csomagkézbesítés és a szemétszállítás is.
Egész Portugáliában megbénult a közlekedés hajnaltól. A szakszervezeti tüntetések miatt nem jár a lisszaboni metró, de országszerte nem járnak a buszok és a vonatok sem. Több iskola, posta és számos hivatal is zárva tart. Ezrek tiltakoznak egynapos munkabeszüntetéssel a kormány megszorító intézkedései ellen. Ezekre azért volt szükség, hogy az ibériai ország teljesíteni tudja az Európai Unió és a Nemzetközi Valuta Alap által biztosított 78 milliárd eurónyi hitelfeltételeit. Nem csak a közszféra dolgozói sztrájkolnak, hanem a magánszektor is. Mindenki egyet akar, párbeszédet, tárgyalásokat és olyan politikát, amely nem csak a dolgozóktól és a nyugdíjasoktól vár áldozatot, magyarázza az egyik szakszervezeti vezető. A sztrájk miatt fennakadások lehetnek a légi közlekedésben is. A sztrájk az én repülőjáratomat is érinti. El kellett halasztanom az utazásomat péntekre. Most a családom várhat rám Brazíliában, mondja egy turista. Az egyébként zsúfolt lisszaboni nemzetközi repülőtér teljesen elnéptelenedett a légirányítók munkabeszüntetése miatt.
Erdélyben is lehet már ködben landolni a Marosvásárhelyi repülőtér. Mostantól rossz látási viszonyok között is fogad repülőgépeket. Romániában eddig csak Bukarestben és Temesváron lehetett úgynevezett vakleszállást végrehajtani.
Marosvásárhelyen télen gyakran előfordult, hogy a köd miatt hetekig megbénult a légi közlekedés. Mostantól új jelzőfények segítik a landolást, és a repülőtér rádió jelei alapján a pilóták ködös időben is biztonságosan letehetik a gépet. A korábbi 900-ról 300 méterre csökkent a leszálláshoz szükséges minimális látótávolság. Úgy gondolom, ha a repülést jóvá hagyják a fogadó reptéren, akkor nincs gond a biztonsággal, mondja ez az utas. Utasszállító gépekkel igazi vak leszállás csak vészhelyzetben kockáztatnak meg, ezért most is előfordul, hogy törölnek egy-egy járatot, csak jóval ritkábban.
Mi szombaton kellett volna jöjjünk, a két gyerkőccel kivergődtünk a reptére, aztán mondták, hogy sajnáljuk, a köd miatt le van fújva a járat.
A Marosvásárhelyi repülőtér az utóbbi évben megháromszorozta forgalmát, most 4 millió utas szolgál ki évente. Az itt telepített vakleszálló rendszer segítségével ez a reptér is igénybe vehető rossz idő esetén, ami tovább növeli értékét és népszerűségét. Az utóbbi hetekben mindössze 2 járatot kellett törölnünk, viszont mi fogadtunk 7 olyan gépet, amely Kolozsváron nem tudott leszállni a köd miatt, mondja a Marosvásárhelyi repülőtér igazgatója. A 3 millió eurós fejlesztést a Maros megyei önkormányzat és a román közlekedési tárca közösen finanszírozta.
Európában elsőként Nagy-Britanniával együtt Magyarországon alakult biofizikai társaság. Ez éppen 50 évvel ezelőtt, 1961-ben történt. A jubileumra emlékeztek ma a Magyar Tudományos Akadémia székházában. Az előadások fő témája a nanotechnológia volt. Az előadásokban hallhattunk miniatűr, csipméretű laboratóriumokról, a molekuláris nanogépekről. Elhangzott, hogy milyen molekuláris kölcsönhatások okozzák a betegségeinket, vagy biztosítják az egészségünket. Az ülés célja, hogy bemutassa a magyar biofizika élen jár a tudományban. Romániában van a legtöbb írástudatlan felnőtt Európában, az ENSZ felmérése szerint 6%-uk még a nevét sem tudja leírni. Az analfabetizmus a romániai romák körében is jelentős. Egy alapítványon keresztül önkéntesek is segítenek írni, olvasni, tanulni.
Sütött, főzött.
Kizárólag romák tanulnak ebben a speciális csíkszeredai iskolában. Nem csak tanszereket és ebédet kapnak, a leckét is itt tanulják délutánonként. Ahol viszont nem figyelnek ennyire rájuk, ott gyakran kimaradnak a roma gyermekek az iskolából.
Vannak olyan roma közösségek, ahol már a családalapítás korába lépnek, 15-16 évesen, és ezeket a hagyományokat elég keményen őrzik.
A
romák írástudatlansága ellen Franciaországban is küzdenek. Ezt segíti a Grundtvig program. Romániában a második esély a program neve, amelyben önkéntesek segítik az írás-olvasás tanulását.
Próbálom megtanítani.
A Gyergyószent Miklósi Demeter István 15 roma fiatallal foglalkozik. Akkor határozta el, amikor olyan roma emberekkel találkozott, akik még egy nyomtatványt sem tudtak kitölteni.
Jöjjenek és tanulják meg, hogy mennyi, hogyan kell kitölteni azt a papírt.
A romák felzárkóztatását célzó programot az Unió finanszírozza. A héten éppen Csíkszeredában tartanak tapasztalatcserét a franciaországi, olaszországi és angliai segítőkkel.
Már építik a Betlehemet Vörsön, valószínűleg a legnagyobbat Európában. 30 fenyőt és 30 láda mohát is beleépítenek. A monumentális bibliai életkép miatt turisztikai zarándokhely lett a somogyi település. Tavaly 40 ezeren nézték meg a vörsi Betlehemet.
Fel kellene tenni még oda egy sziklát, ott jó mutatnak.
Épül a vörsi Betlehem. Már egy hete a díszítéssel foglalkoznak a helyiek. Mindannyian önként vállalják a segítséget.
A vázat segítettünk összerakni, a hátteret segítettünk felaggatni, adogattuk a fát, hordtuk a tuját, voltunk mohát szedni hegyen, meg tuját is vágtunk.
A helyiek szerint valószínűleg ez a legnagyobb templomi bibliai életkép Európában. 30 fenyőfa, 30 láda moha és 5 nagy tuja felhasználásával készül. A területe akkora, mint egy kisebb lakás, 50 négyzetméter. Minden évben valami újdonságot is elhelyeznek benne.
Egy ilyen kis patakba folyni fog a víz, azt tavaly felújítottuk, egy kavicsos réteggel vontuk be, ahol folyni fog a víz. Én apró kis részletek miatt összeáll, sokkal jobban összeáll a kép, és ezért valószínűleg sokkal jobban tetszik mindenkinek.
A látványosság advent első vasárnapjára készül el. A tavalyihoz hasonlóan idén is több mint 40 ezer látogatóra számítanak.
Már is jönnek a sporthírek, majd az időjárás jelentés, utána a Kárpát Express híradót 7:30-kor láthatnak. Nézzenek bennünket akkor is, viszontlátásra!
Arany, drága bugarok! Na most megsokkolak, figyeld!
A legnagyobb humorista.
Az egyik kacsa az volt, hogy jól élünk.
Egy legendás estje.
Aztán tele lett az is.
Ezúttal a zárt osztályról.
És én vagyok itt benne.
Tiszta őrültek háza. Hofi Géza műsora a Mikroszkóp színpadról. Holnap 20 óra 15 perckor az M1-en.
Ritkán hallasz ilyet, mi? Gyere sűrűbben templomba!
Elképesztő nyeremények.
Mai milliomosunk!
Különleges fellépő. Rendkívüli műsorvezető. Az ötös lottó várható főnyereménye 85 millió forint.
Valenciai csapás a Genkre. Jó napot kívánok! Három magyar játékos is pályára lépett tegnap este a labdarúgó bajnokok ligájában, ahol az ötödik kör után a továbbjutást illetően egyre kevesebb a nyitott kérdés. Az egyikre éppen a címvédő Barcelona tett pontot.
Az E-csoportban szereplő Genk hatalmas verésben részesült Valenciában. A köteleszel és tőzsérrel felálló belgáknak esélyük sem volt a mesztájában. Köteles 7 alkalommal is tehetetlennek bizonyult, így a Genkre már csak egy mérkőzés vár ebben a szezonban az európai porondon. Viszont a már biztos továbbjutó Leverkusen mellé a Chelsea és a Valencia kiki meccset vív majd Londonban. Az F-kvartettből a Dortmundot legyőző Arsenal csoport elsőként jutott tovább, míg a bravúrosan védő Megyeri Balázsnak is köszönhetően a 16 közé juthat még az Olympiakhoz, amely Marseille-ben nyert 1-0-ra. A G-csoportból óriási meglepetésre a ciprusi Apoel Nikózia lépett tovább először, míg a Huszti Szabolcsot most nélkülöző Zenit a zárókörben Portóban lesz kénytelen bizonyítani, hogy helye van az egyenes kieséses szakaszban. A H-csoportban a Milán és a Barcelona meccselt az elsőségért, amelyet a címvédő Barcelona biztosított be magának. Azt, hogy ebből származik-e valami előnye, az erős mezőny ismeretében csak a sorsolás után derül ki.
Itthon a bajnoki címvédő Videoton Pakson szerepel vasárnap az OTP Bank ligában. A fehérváriak a Siófok elleni hetessel hangoltak erre a mérkőzésre.
Ahogy azt a legutóbbi 7-0-as Siófok elleni győzelemmel is bizonyította, Székesfehérváron a videóton az úr, és egy vereséget leszámítva eddig hibátlan a csapat odahaza. Idegenben azonban már nem jönnek olyan könnyen a pontok.
Ezzel nem értek egyet. A pontok odahaza sem jönnek könnyen. Minden győzelem kemény munka eredménye. Idegenben is ugyanúgy küzd a csapat, ám sokszor nem volt szerencsénk, így fontos pontokat veszítettünk. Pakson játszok idei utolsó bajnokinkat, így úgy tekintünk a meccsre, mint egy döntőre, és mindenképpen be kell gyűjtenünk a 3 pontot.
A tavalyi ezüstérmes és a bajnoki címvédő rangadóját a Magyar Televízió vasárnap élőben közvetíti.
A paksi összecsapás 16 órakor kezdődik. A norvég Carl Erik Bøhn ideiglenes álláshalmozó lett. A magyar női válogatott szövetségi kapitány irányítja ezen túl a bajnok Győr kézilabda csapatának szakmai munkáját is.
2012. május 31-ig Carl Erik Bøhnt bízza meg a klub vezetőedzői feladatainak ellátásával.
A győri Etokáci elnöke jelentette be Bøhn kinevezését azután, hogy a klub elnöksége egyhangulag megszavazta a javaslatot. A szövetségi kapitányi posztját megtartó edző győri szerepvállalása csak így rövid távon jöhetett szóba.
Ez egy kompromisszumos megoldás, és ugye ennek érdekében nekünk is vállalni kellett azt, hogy az edzőkérdést 2 lépésben oldjuk meg, tehát ez egy átmeneti megoldás, amelyikkel ezt a szezont le tudjuk zárni, de emellett gyakorlatilag holnaptól folytatjuk azt a munkát, amelynek keretében szeretnénk megtalálni július 1-től a következő szezonra hosszú távra a klub vezető edzőjét.
Bøhn a múlt héten menesztett Konkoly Csaba helyét foglalja el a Győr kispadján. A célok nem változtak, be kell jutni a BL döntőbe, és ha már ott vannak, meg is kell nyerni a trófeát.
Ezen a poszton még jobban megismerhetem a magyar kézilabdát, ez pedig a szövetségi kapitányi munkámon is javíthat. Eddig a lelátóról néztem a meccseket, most lentről a Győr kispadjáról fogom.
Carl Erik Bøhn már csütörtökön a Kiskunhalas elleni mérkőzésen is leül a Győr kispadjára.
Murray már visszalépett, Nadalnak is fáj, a világ legjobb teniszezői közül talán Federer van a legjobb formában. Érdekes fordulatok a Mesterek kupáján Londonban.
Rájár a rúd a favoritokra Londonban. Az első 3 kiemeltből Andy Murray már visszalépett, Rafael Nadal simán megverte Roger Federer, Novák Djokovic pedig azok után egy berbihet és csak meccslabdát hárítva tudta legyőzni, belefutott egy csúnya vereségbe David Ferrer ellen. A szerb világelső mindössze 4 gémre volt képes, egészen kirívó 33 ki nem kényszerített hibával segítette a spanyolt, aki győzelmével már biztos elődöntős. Djokovic sem esett még ki, és ha megveri a beugró honfitársa Tipszarevicet, ő is ott lehet a 4 között, a feltehetően Roger Federer elleni szombati elődöntőben.
Sporthíreke legközelebb az esti híradó után várja önöket, Sulek Csaba. Köszönöm a figyelmüket, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, kedves nézők! Szombatig nem tapasztalunk lényeges változást az időjárásban. Magyarország területén alapvetően borongós, párás idő várható fagypont körüli csúcs hőmérséklettel. Ugyanakkor most már egyre inkább érdemes lesz odafigyelni nyugat-észak-nyugat Európára. Ott ugyanis légköri frontok húzódnak, nagyon masszív felhőrendszereik vannak. Habár a csapadék nem ér ide, de a frontok megközelítik térségünket, ennek hatására pedig szombaton az ország egy jó részén megélénkül a szél, ami pedig ki fogja söpörni a Kárpát-medencében megülepedett hideg. Nyírkos levegőt. Ez az előrejelzési térképünkön lassan látható lesz ez a folyamat. A Nyugat-Európa fölött vonuló légköri frontok ugyan Skandináviát vették célba, ott okoznak leginkább viharos időjárást, ráadásul helyenként nagyon nagy mennyiségű csapadékot is. Hozzánk a csapadékból nem sok fog jutni, de a szél élénkülésével, ahogy említettem, tehát megenyhül az idő. Ma azonban a délutáni órákban még borongós, párás idő lesz az ország legnagyobb részén. Különösen keleten, ahol sűrű zuzmarás kötképződött az éjszakai órák, ott nem emelkedik -3-4 foknál magasabbra a hőmérséklet. Ugyanakkor például helyenként az északkeleti területeken, főként Zemplénben, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében néhol még lehet napsütés, ott 1-2 fok körül alakul a hőmérséklet, a Dunántúlon pedig borongós párás idő mellett 0 fok körüli csúcsérték lesz jellemző. Az éjszakai órákban ismét egyre nagyobb területen képződik köd, több helyen, tehát erősen párás lesz a levegő. Általában -1 és -6 fok közé csökken a hőmérséklet, a derültebb területeken azonban lehet lehet még ennél hidegebb. Holnap napközben a Dunántúlon borult párás marad az idő, 0 fok körüli csúcs hőmérséklettel, legfeljebbi jelentéktelen ónossziteles vagy hószálingózás fordulhat elő, és ez igaz lesz a Dunától keletre eső területekre is. Itt azonban főként a Tiszántúlon lesz alacsonyabb a hőmérséklet, ott, ahol előbukkan a nap, ott emelkedhet esetleg fagypont fölé rövid időre. Szombaton viszont, ahogy említettem, megérénkül a szél, ennek hatására főként a Győr-Szeged vonal mentén jelentős enyhülést fogunk tapasztalni, délnyugaton, illetve északkeleten helyenként még lehetnek tartósabban ködös területek, az enyhülés pedig vasárnap és hétfőn is folytatódik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Minden otthonnak megvan a maga varázsa.
Elköltözöm.
Tessék?
Minden családnak megvan a saját története.
25 év a gyerekekkel. Oh. És kirepültek, most mi jövünk?
Minden szülőnek megvan az egyéni stílusa.
Apu!
Van kedvetek meginni néhány sört?
És minden gyermeknek megvan a maga baja.
Mindenütt vannak zsémbes szomszédok. A tiéd véletlenül az anyád.
Ez most az ő történetük. Család csak egy van. Minden hétköznap az M1-en.
Gróf Nádasdy Borbála új otthont épít Magyarországon. A híres Nádasdy család leszármazottja 1957-ben kénytelen volt elhagyni az országot. 53 éve él Franciaországban, de a rendszerváltás óta hazajár, hogy beszéljen történelemről, hagyományról, megmaradásról. Valaki. Ma 22 óra 30 perckor az M1-en.
Én próbáltam én is, mert ezt
próbálja ki, próbálja ki, próbálja
ki, hogy kell próbálja ki.
Ármány és szerelem az operában. Kulisszatitkok és hihetetlen történetek a függöny mögül, avagy a Toszka kicsit másképp. Angi jelenti. Ma este az M1-en. Adásunkban beszélünk az idei év elalvásból bekövetkezett közlekedési baleseteiről. Ellátogatunk a Magyar Autóklub új székházának átadására, és megismerkedünk a klub új szolgáltatásaival. Valamint megtudjuk, hogyan kerüljük el a balesetet ködös időben.
A műsor támogatója a Porsche Hungária Service 4 Plus programja.
A műsor támogatója az Állami Autópálya Kezelő ZRT.
A műsort támogatta az Autós Nagy Koalíció.
A teknős béka, aki legyőzte az óriást. Lackó Malackó a gólkirály, és a torkos farkas, aki repülni tanul. Így mulatnak az állatok. A csodaszombatban mesés dolgok történnek. Csak figyelj ránk! November 26-án az M2-n.
Ez a nap a milyen? Ez a gondtalan nap volt. De mit érdemel az a gyerek, aki jó volt?
Csokit!
Ez jó játék volt.
Gasztroangyal. Eszik, iszik, sosem alszik.